Jó estét mindenkinek, Shavua Tov, Butavach. Erőt, egészséget, békességet. Kedves barátaim, a Gittin traktátus 31-es lapja következik, egy viszonylag rövid dáf, viszont nagyon sok köze a Gittinhez, a válláshoz nincsen. Hogy hogy jutottunk ide, abban most nem mennék mélyebben bele, de egy ideje már a tized, a lévitáknak és a szegényeknek járó tized, a truma, ami a kohanitáknak jár, ezek a témák voltak a fókuszunk középpontjában, és ezzel a témával folytatja a mostani misna is a 31-es lap közepén. Ami niach peiros liesz mafrisa lehem truma ut maisres, moiz liesz mafrisa lehem maisres sheini, mafrisa lehem becheska sehem kajomim. Normál esetben a tizedet és a trumát úgy kell hozni, hogy előttem van mondjuk a idei termés, 100 kg alma, abból leveszek 2%-ot, 2 kilónyit, ami a kohanitának megy, 10 kilónyit, ami a lévitának megy, és 10 kilónyit, amennyi a második tizednek megy, ami ugye minden harmadik évben nem második tized, hanem szegényeknek járó tized. Most a második tizedet azt ugye az első évben és a második évben hozom, aztán a negyedikben és az ötödikben, és a feladatom az, hogy fölvigyem Jeruzsálembe, és ott fogyasszam el. Hogyha nem akarom cipelni magammal a 10 kg almát, akkor megtehetem, hogy átváltom pénzre, és a pénzt viszem föl Jeruzsálembe, és abból Jeruzsálemben veszek elemózsiát, és így teljesítem a kötelességemet. De a lényeg, hogy amikor leválasztom ezeket az adományokat a termésből, akkor normál, ideális esetben előttem van a termés, és termésből leveszem a szükséges, vagy a éppen aktuális részt. Van azonban egy olyan lehetőség, amiről itt a misna beszél, amely niach peiros liesz mafrisa lehem truma. Mi azt jelenti, hogy mondjuk félrerakok 30 kg almát, és azt mondom, hogy minden alma, amit én most a szünet alatt be fogok szedni, az, az abból levetendő, vagy abból levételre szánt papi, tized, adomány, truma, stb. Az ebből a félretett gyümölcsből aktiválódjon. Tehát magyarul nem az éppen aktuális termésből szedem le a szükséges, vagy az előért adományt, hanem azt mondom, hogy most leszületeltem 30 kg gyümölcsöt, amiből le kéne vennem mondjuk 3 kilót, meg még 3 kilót, meg még a 30 kilónak a 2%-át, mondjuk 600 grammot, és azt mondom, hogy ezt a 6,5 kilót nagyjából, ezt nem ebből a gyümölcsből szedem le, hanem abban a gyümölcsben váljon trumává és mászerrel, és stb., ami már félre van téve. A kérdés, hogy ha nincs előttem ez a félretett gyümölcs, akkor kiindulhatok-e abból, hogy ez a gyümölcs megvan, akkor is, hogyha nem tudom biztosan, hogy megvan. Azt mondja, a Talmud, máfrisa lembe cheszkasa émka jomi, abból indulhatok ki, hogy az a zaka, az a feltételezés, hogy ez a gyümölcs, ez a félretett gyümölcs, vagy termés, ez megvan, és nem kell attól tartanom, hogy már nincs meg. És ilyen módon, mert ez nem egy ideális módja a tizedelésnek, a trumának, stb., de ha már így járok el, akkor feltételezhetem, hogy a korábban oda félrerakott gyümölcs, az jelenleg is rendelkezésre áll. Im avdu, hát ez a hajses, mert ész le ész, divre rabbi lazar. Ha viszont nincs meg a gyümölcs, mert elveszett, a félrerakott gyümölcs, amit annak szántam, hogy majd abból fogok, arra fogom aktiválni az összes későbbi szüretből meghozatalra szánt trumát, májszert, stb., és a gyümölcs elveszett, akkor milyen időtávra kell feltételeznem, hogy elveszett? Tehát tegyük fel, hogy félre volt rakva 3 héten keresztül. És a 3 héten keresztül bármilyen szüretet csináltam, mindig ahelyett, hogy abból a leszüretelt gyümölcsből tettem volna félre a kohanitának, a lévitának, stb. Mindig azt mondtam, hogy na akkor a most leszüretelt 30 kilóból odaaktiválom a levendő anyagot, a levendő gyümölcsöt, és így telt el 2 hét, és most hazajövök, és megnézem a kamrát, és üres a kamra, nincs ott a gyümölcs. Ami azt jelenti, hogy ha úgy mondtam, hogy a éppen leszületett dolgból ide aktiválom a gyümölcsöt, hogy közben az a gyümölcs nem volt ott, akkor, akkor nem csináltam semmit. Tehát vissza kell mennem ahhoz a gyümölcshöz, amit ide akartam aktiválni, vagy ahhoz a terméshez, és abból meg kell hoznom a szükséges előírt adományokat. Ha elveszett a gyümölcs, mit feltételezek? Mióta nincs meg a gyümölcs? Ugye ez a kérdés nagyon hasonlít ahhoz a kérdéshez, ami viszont már kapcsolódik a Gittin traktátushoz, amiről korábban beszéltünk, hogy alapból abból indulok ki, hogyha valaki él, akkor mindaddig, amíg nem tudom, hogy meghalt, én továbbra is azt gondolom, hogy él. Ha viszont meghalt, akkor mennyire kell visszamennem? Mi az a pont, amitől fogva azt mondom, hogy valószínűleg ott már nem élt? Ugyanúgy itt is. Mi az a pont, amitől fogva azt mondom, hogy ez a gyümölcs már valószínűleg nem volt meg? Azt mondja, Rabbi Lazar, mész leész? 24 órát. Most a Talmud bele fog menni, hogy ez a 24 óra hova, honnan számolódik. Mi most abból indulunk ki, hogy visszafelé 24 órát. Tehát amikor szembesültem azzal, hogy nincs meg a gyümölcs, onnan visszaszámolok 24 órát, és az ebben az időszakban, a 24 órában ide aktivált tized, truma, stb. Nem érvényes. De ami korábban lett, arra azt mondom, hogy valószínűleg akkor még megvolt a gyümölcs, még senki nem ette meg, és ezért azok az aktiválások, amik akkor történtek, azok bizony érvényesek. Rabbi Judá, hogy miért most le is a prakimba itt kimesze jáin bekidumsan mojcehág, bojca a szmador, besász knisza szmájma bojsze. Ennek kapcsán Rabbi Judá azt mondta, hogy az volt a szokásuk, hogy a, mondjuk például a bornál sokan úgy így jártak el, hogy félraktak egy hordó bort, és bármikor, amikor a borukból, meg kellett, hogy hozzák a trumát, vagy a májszert, akkor azt mondták, hogy a félrerakott hordóborra aktiválom azt a trumát és májszert. Most ezt a hordóbort, ezt háromszor egy évben kell megnéznem, hogy megvan-e még. Egész pontosan nem is annyira azt, hogy megvan-e még, hanem, hogy nem romlott-e meg, nem keseredett, nem savanyodott-e meg. Mi ez a három időpont az év során, amikor ezt meg kell néznem? Bekidum, sen mojcelhág, amikor elkezd a keleti szél, forró keleti szél fújni a sátoros ünnep végén, vagy szolszmador, amikor a szőlő fürtön megjelenik először az első kis szőlő gyümölcs, ezt már dornak hívják, ébről nem tudom pontosan milyen neve ennek magyarul, akkor még ilyen egész pici a szőlőnek a gyümölcse, még gyakorlatilag alig van benne víz, vagy alig van benne lé, azt hívják szmadornak, amikor egész piciként megjelenik a szőlőnek a gyümölcse. Ez a második időpont, amikor sász knisza szmájnba bojsze, és a harmadik időpont, amikor a szőlő gyümölcse megtelik vízzel, megtelik folyadékkal, közvetlenül a szüret előtt. Ez a három időpont, ugye az egyik az egy késő ősz időpont, ugye a sátoros ünnep utáni forró keleti szél, az egy késő ősz időpont, hogy szász mador, az egy késő téli időpont, és a utolsó, amikor a szőlő megtelik vízzel, az pedig egy nyári időpont. Oké. Miért ebben a három időpontban kell ezt megnézni? Azért, mert ez a három időpont, amikor a bor könnyen megsavanyodhat. És hogyha megnéztem ebben a három időpontban, akkor nem kell mindig e között újra és újra megnéznem, hanem azt feltételezem, hogy a bor a két időpont között az iható volt, nem volt még savanyú. Oké, idáig tartott a misna. Most a Talmud rátér a misnának az értelmezésére. De azt mondta a misna, hogy Rabbi Lazar szerint, ha én félretettem gyümölcsöt, hogy arra, vagy terményt, hogy arra aktiváljam minden más terményemnek a tizedét, a trumáját, stb. Akkor nem kell azt feltételeznem, hogy az elveszett. Ha oda megyek, és kiderült, hogy elveszett, akkor mennyit kell visszaszámolnom? 24 órát. Mennyit kell tartanom attól, hogy már nincs meg? 24 órát. Májme ész le ész. Mit jelent ez a 24 óra? De mi jöjjön a már... Mi ész le ész, sobdika. Rabbi Yochanan szerint úgy kell ezt érteni, ahogy mi is mondtuk, hogy 24 órát vissza kell számolnom attól az időponttól, hogy oda mentem megnézni, hogy megvan-e még, és azt láttam, hogy nincs meg. Akkor mit kell feltételeznem, mikor veszett el, abban az 24, attól az időponttól visszaszámított 24 órában, és nem korábban. Tehát az előtt, több mint 24 órával előtt reaktivált tized, truma, stb. Az érvényes továbbra is. Lazabere antiga is, hogy nem is sem rebe, lazabere mi annáj. Nézd le, és el a naha. Rebe, lazabere antiga is. Azt mondja, hogy nem. Ez a 24 óra, ez nem így számolandó. Nem visszafelé számolandó a 24 óra. Tehát attól az időponttól, hogy megnéztem, hogy megvan-e még a termés, és onnan visszaszámolok 24 órát, hanem pont fordítva. Onnan, hogy elhelyeztem azt a terményt a kamrában, vagy bárhol, ki tudja milyen régen, onnan számolok előre 24 órát, és azt mondom, hogy abban a 24 órában biztos bizonyosan megvolt, de később már nem volt meg. Tehát ez egy sokkal szigorúbb értelmezése a szövegnek. Itt a 24 óra nem a felfedezés pillanatától visszaszámolt 24 óra, hanem az eredeti elhelyezés időpontjától előre számolt 24 óra. Melyik értelmezés lesz a helyes? Náhán, imavdu arézek, ha is ismész lehész. Mi is lehimmal mehész lehész, de a már mehész lehésebdik a sápri, a mándal már mehész lehésel a noha, háj mehész lehész, ád mehész lehész, mi baj lehész. Azt mondta, amúgy a mista szövegéből úgy tűnik, hogy az az értelmezés helyes, amelyik azt mondja, hogy a felfedezéstől, attól a felfedezéstől, hogy azt látom, hogy nincs meg a gyümölcs, onnan visszafelé számolt 24 óra a helyes. Miért? Mert a szöveg mit mond? Ha elveszett, hát ez a hős és mely ész le ész, akkor feltételeznie kell egy 24 órát. Nem azt mondja egy 24 óráig, hanem 24 órát. Ha igaz lenne az, hogy a szöveg annyit, azt jelenti, hogy az elhelyezés, az eredeti elhelyezés 24 órájában még megvolt, és utána már feltételezem, hogy nincs meg, akkor azt kellett volna mondania, ád me ész le ész 24 óráig. Tehát, hogy visszamész időben, és 24 óráig az elhelyezés után kell, hogy feltételezd, hogy a gyümölcs elveszett. Úgyhogy a szövegből úgy tűnik, hogy inkább az az értelmezés helyes, hogy a mész leész, ez a 24 óra, ez a felfedezéstől visszafelé 24 óra. Azt mondja, Talmud Kásher, valóban egy jó kérdés ez a másik értelmezéssel szemben, tehát inkább ezt az értelmezést fogjuk elfogadni. Divre Rabbi Lazar. Ugye ez volt Rabbi Lazar mondása. Rabbi Lazar volt az, aki azt mondta, hogy 24 órát visszafelé már tartanom kell attól, hogy nem volt meg a termény. Amar Rabbi Lazar, Halukin alaf haveirav, Al Rabbi Lazar. Egy ugyanilyen nevű, de sokkal későbbi rabbi, Rabbi Lazar azt mondta, hogy Rabbi Lazar, az idős Rabbi Lazar, aki a Tana, a mestere a Mishnának, és aki azt mondta, hogy 24 órát kell visszafelé számolnom, és hanem te Vilikos szóldan, please, 24 órát kell visszaszámolnom, ő vele nem mindenki értett egyet, a társai vitatkoztak vele, de nán, mikvese nindad, nincs a haszer, holt a helyrese nászal, gababla a freja, bémrös uszjach, bémrös uszjach, mint mélyesz. Van egy másik eset, ahol ugyanez a kérdés, hogy valamiről kiderült, hogy nincs rendben, akkor mennyire kell visszaszámolnom, vagy mennyire kell, mit kell feltételeznem, hogy mióta nincs rendben. Az eset egy mikvéről szól, egy rituális fürdőről. A rituális fürdőnek a alap mennyisége az 40 szel víz. Tegyük fel, hogy van egy mikve, abban megmerítkeznek emberek, megmerítünk ugye edényeket, előírás szerint, majd egyszer csak kiderül, hogy nincs benne elég víz, nincs benne 40 szál víz, és így ez nem egy kosher mikve. Akkor azt tanultuk egy misnában, hogy ilyenkor feltételeznem kell, hogy nem volt meg benne a szükséges mennyiségű víz, és visszafelé mindenki, aki ebben a mikvében megmerítkezett, vagy ezek az edények, amiket megmerítettek ebben a mikvében, azok nem váltak tisztává, egészen addig a pontig, amíg el nem jutok oda, hogy biztos vagyok benne, hogy biztos vagyok benne, hogy volt benne elég víz. Tehát amikor meg tudom mondani, hogy melyik volt az első pillanat, vagy az utolsó pillanat, bocsánat, amikor még biztosan tudom, hogy volt benne elég víz, odáig, aki megmerítkezett benne, az rendben van, de aki onnantól, Solem, te Vilikos szóda, please. De onnantól, aki megmerítkezett benne, arról feltételezem, hogy nem kóser mikvében merítkezett meg. Tehát nincsen egy olyan könnyítés, hogy ez 24 óra. Nem 24 óra, amíg bizonytalan, és nem tudod bizonyítani, hogy volt benne elég víz, akkor úgy kell feltételezned, hogy nem volt benne elég víz. Azt mondja, a Talmud, mit látok ebből, hogy Rabbi Lazar véleménye az nem egy általános vélemény. A társai Rabbi Lazarnak vitatkoztak fele, tudom. Azt mondja, a Talmud, psitod a halukin. Mi ebben a hidus? Mi ebben a novum? Egyértelmű, valóban vitatkoznak vele. Máv, de te ima, májlem a frejelme észle, észke más valam. Összehet amúgy nem. Mert ebben a másik misnában annyit mondta, hogy visszafelé minden eset, vagy visszafelé mindenki, aki megmerítkezett ebben a mikvében, annak a megmerítkezése érvénytelen, és nem volt egyértelmű, hogy visszafelé meddig. Mi ugye azt elmagyarázzuk, a visszafelé szerint, hogy végig. Tehát amíg biztos nem vagy benne, hogy volt benne elég víz. Gondolhattuk volna azt, hogy a visszafelé az azt jelenti, hogy visszafelé 24 órát. És ezért volt fontos hangsúlyozni, hogy nem, itt nem erről van szó, hanem visszafelé, ahogy mi is mondtuk, egészen addig, amíg biztosak nem vagyunk benne, hogy volt benne elég víz. Rabbi Juda, Imer Misla és a Prakim, ugye a Misna folytatta, és azt mondta, hogy Rabbi Juda azt tanította, hogy az év során háromszor kell megnézni a ilyen módon truma és meiszer számára félrerakott bort, hogy nem savanyodott-e meg. Tana be kidum shel meitzer chag shel tkufa. Egy brájtában azt tanultuk, hogy mit jelent az, amit mondott. Ugye Rabbi Juda azt mondta, hogy három időpont van. Az első időpont az a szukott után, amikor elkezd fújni a forró szél. De ehhez azt mondja a brájta, hogy ez mikor igaz, mikor válik ettől keserűvé a bor, hogyha a szukott ünnepe az arra a tkufára esik, arra az évszakra, amit őszi évszaknak nevezünk. Ugye a zsidó ünnepek mozognak, ugyanis a zsidó ünnepek nem a napév, hanem a holdév alapján vannak meghatározva, és ezért maga a sátoros ünnep eshet még a nyár évszakába, és eshet az ősz évszakába. Mikor igaz az, hogy a forró szél, ami a szukott végén fúj, az megkeserítheti a bort, akkor, hogyha az a forró szél, az szukott után úgy fúj, hogy szukott már az őszi évszakra esik. Tányerem judai, mert mi slajisok raki meik lenszett fúha, lifne a zerá, ube sász a zerá, ube prőjsz a peszach. Ugye, egy hasonló brájtát tanultunk, egy nagyon praktikus kérdés kapcsán. Azt mondta Rabbi Yehuda, három olyan időszak van az évben, amikor érdemes eladni a terményt, érdemes eladni a gabonát. Mert ez a három időszak, amikor a legdrágább, a legjobb áron lehet eladni a gabonát. Lifnei hazera, a vetés előtt, ube sász hazera, a vetés idején, ube prajsza peszach, és a pészach előtt 15 nappal. Ugye az első kettő az világos, hogy miért a legjobb időszak az eladásra, mert ugye a vetéshez szükség van guzára. Ezért fölmegy a kereslet, akkor felmegy az ár. Pészach előtt két héttel azért jó áron adják azért van, lehet jó áron eladni a gabonát, mert Pészachra mindenki készül, főz, süt, és megint csak sok szükség van a gabonára. Most nagyon sok rakim, mert össze járj, mert prajsz a peszach, prajsz a ceresz, prajsz a hág. A bornak az ára, az pedig a három ünnep előtt megy fel a leginkább, két héttel a három ünnep előtt, pészach előtt, sávolt előtt és szukot előtt. És semen, már cereszve élák, az olajnak pedig az ára az a sávolt ünneptől következő időszakban megy fel leginkább. Gondolom, azért, mert az van a legtávolabb talán a oliva születétől, amit talán a nyár végén születelnek. Ez csak feltételezés. Oké, de már ilhassa. Mi ennek a halachikus vagy a vallási szabályok szempontjából a jelentősége? Amer ravevei szimerav papa le sutfim. Azt mondta le rave, de a papa úgy tanította, hogy ennek ott van jelentősége, hogyha üzlettársokról van szó. Ha üzlettársokról van szó, nekünk van közösen egy tonna a gabonánk, akkor ebben a három időszakban nem kell megtudakoljam és az engedélyét kérnem a társamnak, hogy eladhassam a gabonát, mert biztos, hogy ő is beleegyezne, hiszen ilyenkor lehet a legjobb áron eladni. Máskor viszont, mi kamve élek máj, mi van később, amikor nem ez az időszak van, mert jobb, kol jöjjöm a pirkehu. Rova szerint az ezt követő napokban is még a drága időszak kategóriájába esik a dolog, és nem kell engedélyt kérni a társtól. Oké, ugye ennek az egésznek a kapcsán fölmerült ez a forró keleti szél. A forró keleti szél, ami sátoros ünnep után kezd el fújni, és ami esélyesé teszi, hogy megsavanyodjon a bor. Most ennek a forró szélnek a kapcsán fogunk idézni Jónás könyvéből, aki mikor ugye nem akarta teljesíteni a küldetését, akkor végül is a cethal megkapta, és aztán kiköpte a parton, és ő tovább akart menekülni a küldetéstől, és eljutott egy helyre, ahol szárazságba, egy ilyen sivatagba, ahol borzasztó tikkat volt, és szomjas, és az egész történetet nem fogjuk fölidézni, de elkezdett fújni a forró szél, és ez a forró szél ugyanaz a keleti forró szél, amiről mi beszéltünk. Csak közben kinyitom a Tanakhot, hogy a szükséges fordítást megtaláljuk. Oké. Ugye mit mond a szövegben? Hikiz rajach a semes, vagy man elökim ruach kodim halisis. Szóval Jónásnak a negyedik fejezetében azt mondja, a nyolcas mondatban, és lett napkeltekor, hogy tikkasztó keleti szeletet rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás fejére, és ő elvágyott. Mai halisis. Itt úgy fordítja, hogy ruach kodim halisis. Tikkasztó keleti szel. Úgy fordítja, hogy tikkasztó. A halisis az azt jelenti szó szerint, hogy éles. Éles szél. Amara vihudabe sasemen a sevesz, oiszet lomim tlomim bajom. Ugye az éles, az emlőm, amikor valamit elvágsz, miköze van ennek a szélnek, ennek a tikkasztó keleti szélnek a vágáshoz. Mert azt mondta, hogy Júda, ez egy olyan szél, ami, hogyha megfújja a tengert, és fölülről nézzük, akkor olyan, mintha fölvágta volna a tengert, a hullám csíkok olyanok, mintha a tenger föl lenne vágva. Amelé rábai hajjányodik szíve táha semes a röjsi a jöjjön a vész álev. Azt mondta erre, Rába, ha ez így van, akkor mi a jelentősége a mondat második felének, ami azt mondja, hogy a nap rátűzött Jónás fejére, és ő elbágyott. Mi köze van a forróságnak ahhoz, hogy a tengert úgy vágja föl ez a keleti szél, vagy úgy fújja ez a keleti szél, mint hogyha elvágná. Hogy jön ez ide? Ugye a szöveg értelmezéséhez nem világos, hogy mi szükség lenne ezt mondani. Ez a kifejezés, hogy harisis, ami vágást jelent, így nem nyer értelmet. En amer rába, ami sasem, en a sevesz, ma se tekesz, ez kal ruha isz, mi panel. És a rába másképp magyarázta a harisis szót. A harisis az itt nem élest jelent, rába szerint, hanem heres, süket. Megsüketít. Ez egy olyan szél, ez a keleti forró szél, amely minden más szelet elcsendesít, mint hogyha megsiketítené őket. Magyarul ez egy forró szél, ami elcsendesít minden más szelet, ami az embert le tudná hűteni, és ezért van nagyon nagy forróság. Vájnodik szív, a serbga deho chaminba hasket erecmi darim. Ahogy Jobb könyvében van írva, hogy ruháid forróak, amikor elcsendesedik a föld délről. Amarav tachlifa bar chizda, amarav chizda, én mosszájbga deho chamin, és erre azt mondta Rav tachlifa, mikor forróak a ruháid, besorsi iskit erecmi darim, amikor délről elcsendesedik a föld, és besorsom nem sefez, és a tekesz ruha is mi panea, a keleti szél jön, és elcsendesíti a déli szelet, és ez a keleti szél olyan forró, hogy mindent átforrósít, és közben nem adja meg az esélyt más szeleknek sem, hogy lehűtsenek. De Fundavarab Chizda Hávei azt, és kömény visszatérve az eredeti témánkhoz, ez az oka annak, hogy ilyenkor nagyon forró meleg van, és könnyen meg savanyodhat a bor. Rav Huna Rav Chizda Hávei azt, hogy Hallefa azil gnivellájú. Rav Huna, hogyha már itt a szelekről van szó, akkor Rav Huna és a Chizda egyszer üldögéltek valahol, és elment előttük Gniva. Gniva nevű ember. Amel hádlachedrei, nakomika méd várj rájön. Azt mondta a másiknak, na, fölállunk a tiszteletére, mégiscsak egy nagy tóratudóssal van dolgunk. Amire idag, mi kamépel gannik, hogy a másik azt mondta neki, felálljunk, hát ne, hát ez egy veszekedős ember. Lehet, hogy nagy tóratudós, de közben állandóan veszekedik. Talán mondja, hogy különben máshogy ez a gniva, ez már ukvával volt nagyon nagy vitában, veszekedésben, úgyhogy azt mondja, nem akarok felállni. A dolgi azt mondja, hogy a bájú, gniva észrevette, hogy ott ülnek, és arra gondolt, hogy biztos azért nem álltak föl a tiszteletére, mert nagyon el vannak mélyülve valamilyen tórai passzusban. Amen lejöbben, májesze kitu. Oda ment hozzájuk, és megkérdezte tőlük, mivel foglalkoztok? Mi a téma, amiről most beszélgettek? Amről lejöbben, ruchais. Erre ki kellett, hogy húzzák magukat valahogy, nem akarták mondani, hogy pont róla beszélnek. Azt mondták neki, a szérről beszélünk. Amen lejú, hachi, amen refka, hannum, amen ráv, álber ruchais, mint nástrasz, bekaljön. Ah! Azt a jó, mondok nektek valami okosat ennek kapcsán. Azt tanultuk, hogy azt mondta Rav Hanan bar Rava, Rav nevében, minden nap négyféle szél fúj. Ugye északi szél, keleti szél, déli szél és nyugati szél. Ruach tzfoinis, men a sebesz imkulam. Az északi szél, az mindegyikkel közösen ott van. Tehát van keleti, déli, nyugati és északi, de az északi mindig van. Akkor van keleti, akkor van északi is, van déli is, akkor van északi is, ha van nyugati, akkor van északi is. És így malekein, én ajlom is kájma fülüse áhász. Mert ha nem így lenne, akkor a világ egy órát se tudna megmaradni. Miért? Mert az északi cél az egy pont jó szél. Se nem forró, se nem hideg, és ez az, amelyik kiegyensúlyozza a többi szelet. Ruach draimis kasha mikolem. És a déli szél az a lehető legrosszabb. Ugye male ben neitz. Ma mida, ma chreves kola illam kulai mipanea. És hogyha a ben neitz, ez valamilyen misztikus angyalnak a neve, ha ez nem állítaná meg ezt, nem parancsolna neki megállt a déli szélnek, ami erre legerősebben fúj, akkor a világot elpusztítaná. Nem már, ha me bívin az, ha ja ever négy szifros knafaf le témon, ahogy jobb könyvben olvassuk, a bölcsességedben adtál eszközt négysznek, aki kiterjeszti szárnyait délről. Magyarul ő az, aki visszafogja a déli szélnek az elejét, vagy erejét. További tanítás a szelek kapcsán, Rava Rav Nachman Yitzchak, Jászreha, vagy Halifa, azért Rav Nachman bar Jákev. Rava és Rav Nachman Yitzchak egyszer ültek, és arra járt éppen Rav Nachman Jákev, de Yassim, de Guharka, de Hava. És Rav Nachman bar Jákev egy ilyen aranyozott hintóban ült, ilyen VIP kocsiban. Uparisza létre Balta de Kárti, és annyira jól ment neki, hogy nem csak egy ilyen hintóban ült, hanem egy ilyen bíborkék köpeny volt rajta. Rava az a legebély. Rava felállt, és oda ment hozzá, megadja neki a tiszteletet. Rava Yitzchak le az a legebély. Rav Nachman Yitzchak viszont nem állt föl, és nem ment oda hozzá. Nem ismerte föl, hogy ez Rav Nachman Jákev, neki járna a tisztelet, úgyhogy nem ment oda hozzá. Amár Dilma Ménysi de Vrénysa Galusza Ninu. Mit gondolt magában Rav Nachman Yitzchak? Azt nem gondolta, hogy egy ilyen nagy rabbi ilyen előkelő kocsival jár. Azt gondolta magában, ez biztos valamilyen ilyen részgalusza a diaszpóra fejedelmének az embere, valamilyen befolyásos alak, aki ilyen kocsival jár, és biztos Rave azért állt föl, mert valamit kell tőle, szüksége van valamire tőle. Nekem nincs semmi szükségem tőle, semmire, úgyhogy én nem megyek oda. Házadab Nachman Jákev, Háve Azelegebej, amikor meglátta, hogy a kocsiban nem más ül, mint Rav Nachman Jákev, akkor mégis oda ment hozzá. Galeledevej, Amár Sádja Nasiv, és Rav Nachman Jákev felfedte a karját, és látta, hogy milyen melege van Rav Nachman Jákevnek, és azt mondta, a keleti szél fúj. Ennek a történetnek a jelentősége nem teljesen világos, és azon túl, hogy ebből kiderült, hogy a keleti szél, az tud nagyon forró lenni, hogy ezt már korábban is tanultuk, de valamilyen misztikus jelentése van ennek a történetnek, hogy mi ennek a jelentősége. Igen, itt Kata mondja, hogy ezek természetesen erre a régőre és az ókorra vonatkozó szelek jellemzése, Ezt a talmudi kommentárok is mondják, hogy ez kifejezetten Izraelre és Babilóniára, Perzsiára vonatkoznak. Amerave, Achamer, Ráv, Isamer, Pelesz, Baj. Rava azt mondta még a keleti szél kapcsán, hogy ez egy olyan szél, ami betélést tud okozni terhes nőknek. Smuel már a finomár galis, vagy jamer kevesboj. Smuel azt mondta, hogy minden megromlik ebben az időben ennek a forróságától. Még a már galis, vagy jam, még a tengernek a gyöngyei is, amik nem tudnak megromlani, még azok is megromlanak. Béhan már a finus sikvá zeres, ami is a szerekezboj. Béhan azt mondta, hogy még a nő méhében lévő sperma is megromlik ettől a széltől. Már az sincs védve. Amara Nachmanicok, Slajsem, Mikra, Echad, Darsu, azt mondta Nachmanicok, ez a három rabbi, aki három különböző dolgot mondott, hogy mi mindent okoz ez a keleti forró szél, ezek mind a hárman egy mondatot magyaráztak. Ennek az egy mondatnak a magyarázatából következtették azt, amit mondtak. Mi ez az egy mondat? Hosea könyve. Köszönöm, megkeressük a magyar fordítást. Ki hu ben achim jafli. Javaj kadim ruach Hashem midbar oile ve jivosh me koiroj. Hosea 13-as fejezet, 15-ös mondat. Tehát, ki húbén achim jafri, mert bár a testvérek közt ő a legvirágzóbb, feljő a keleti szél, az Úr szele támad fel a pusztából, kiszáradt kútfeje, elapadt forrása, az rabolja ki minden drága kincsének tárházát. Ugye ez a mondat, és ezt a mondatot értelmezték háromféleképpen. Vajis me kajraj, kiszárítja kútfejét, ez az asszony méhére vonatkozik, ahogy ugye az előbb utaltunk rá. Jehrav majonoj, elapadt forrása, ez ugye a férfi spermája az asszony méhében. Hú isze öjtszer kol klichendo, az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát, jezú maj golisebe jom, ez a tenger mélyén található kincsekre vonatkozik, tehát a gyöngyökre. Amerave, Adi, Szurahu, de Dajkik Rai. Azt mondta, Rave, ez, amit tanított Rav Nachman Yitzchak ennek a mondatnak a kapcsán, és én milyen belement, a keleti szél, mi mindent eredményez, látszik, hogy ő Szurából van, mert ők nagyon odafigyelnek a Biblia minden szavára. Minden szavát magyaráznak valahogy. Ha már itt tartunk, akkor Májki Hubén Achim Jafri. Mit jelent az, mert a testvérek között ő a legvirágzóbb. A Rava a filu sufha bekufina de mara ráfja. Azt mondja, a testvérek közt, ez azt jelenti, hogy az összes szél közt és a Jafri, ő a legvirágzóbb, ez nem Jafri, ez itt nem virágzót jelent, ahogy a magyar fordításban szerepel, hanem Rafuj. Rafuj azt jelenti, hogy meggyengít. Ez egy olyan forró cél, mondta Rave, hogy még a kilincset is kilazítja az ajtóból, annyira nagy a forróság. Rav Jozef már a filuszi kasszabe dafna ráfja. Rav Jozef szerint még egy szög, ami a falban van, az is kilazul ettől a széltől. De Váhabár Jáki van már, a filu kányöbe kufszaráfja. De Dachabar Jákös szerint pedig egy fonott kosárnak a nádjai is kilazulnak, és szétesik a kosár. A nagy forróságtól, ami ezzel a széllel jön. Hadranach kolaget, hadranach kolaget, hadranach kolaget. Befejeztük ezzel a hármas fejezetét a Gitin traktátusnak, és holnap a négyes fejezettel folytatjuk. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Leges legjobbakat kívánom mindannyiatoknak. A holnap esti viszontlátásra, viszonthallásra.